Irány a Balaton. Partcafé Mihálovics Andrással és Prinzinger Péterrel a Trend FM-en.
És még mindig Tamási Zoltánnal, a Kicsi Csóka bisztró tulajdonosával beszélgetünk, és hát azért én is háziasszony vagyok, és kíváncsi lennék, hogy ebbe az év strandétele győztes ételben milyen alapanyagok vannak, és honnan szerzitek be?
Nyilván ugye a tatár az alapja a hús. Jó minőségű hús kell szerezni. Én mindenkinek a bélszint javaslom, mert ugye mégis nyersen esszük, és nem kap semmilyen hőkezelést, és a bélszint ugye a legpuhább része. Ezt felkockázzuk. Lehet kisebbek, nagyobbra, ezt mindenki eldöntékének, hogy tetszik. Mi alapvetően egy kicsit nagyobbra vágjuk. Uh-huh. A francia tatároknak meg az alapja egy házi majonéz. Itt le lehet variálni, hogy milyen olajból csinálja az ember itt. Ez tényleg, az ember képzelte ezt a határt. Mi abból az olajból verjük fel, amiben maga ez a fűrt tojás, ami később a tetére kerül, egy ilyen füstölt olívaolaj, és abból verjük fel, hogy milyen majonézt. Bele kell kockázni még csemegoborkát, kapribogyót, kerül bele még só, bors, szardella, kis dijoni mustár, és friss petrezselyem.
Ugye mi nem olyan régen beszélgettünk a Balaton Süti 2025 versenygyőztesével, Jenővel, aki szintén ugye a környék szülötte, vagy legalábbis itt dolgozik, és innen inspirálódott, és ő azt mesélte, hogy amikor indult, vagy kigondolta a nyertes sütinek a koncepcióját, akkor ott azért nagyon fontos, meghatározó az ízek aránya, meg az ízek miensége. Na, ebbe az ételbe ez mennyire domináns volt, amikor kitaláltátok, megalkottátok?
Ez alapvetően minden ételnél és minden sütinél fontos, szóval igaza van a Jenőnek.
Jenőnek mindig igaza van, igen.
De hogyha valaki valami olyat akar megnyerni, és akar esetleg, tehát nyilván versenyben nem nevezbe olyan ember, hogy hú, ez jó, hanem úgy nevezbe, hogy hú, ez tökéletes.
Jó, csak az a kérdés, hogy a tatár mellé mondjuk milyen köret illik, vagy ugye tormahab, látok itt mindenféle finomságokat.
Ugye maga a tatár mellé a legnagyobb csavart, ugye ez a velőcsont egy kis plusz zsíradékot lesz, majd még egy kicsit szoftabbá teszi az egészet, valamint itthon mindenki csak, hogy pirítósra leszük a tatárt. Uh-huh. Ezért gondoltuk, hogy elkezdjük magát a gratint is. A franciáknál nagyon népszerű lesz, hogy valamilyen sült burgonyát, gratint, pavét, azt tesznek az ételhez, és azzal eszik meg, és én nekem is jobban ízik magával ezzel a ropogós rumblival, mint mondjuk a pirítóssal. Uh-huh. A torma szerintem nagyon jól tud passzolni a vörös húsokhoz, jól is néz ki, még passzol is hozzá ízbe. Az ellecsűszek, hogy még egy kis ropogóság legyen benne. A fürtés meg szintén egy helyi dolog, magában a majonézben is benne van a tojás, az is jól mutat rajta.
Vadulc Jenőtől is megkérdeztem, most tőled is megkérdezem, hogy körülbelül hányadik verzió volt az, amire azt mondtad, hogy oké, akkor ez az. Nagyjából.
Mondjuk 20.
20?
20-szor biztos lepróbált.
Ő azt állította, hogy a negyedik vagy az ötödiknél állt meg a sütinél. Aha, oké.
Okay. Hát figyelj,
azért ez embert próbáló meló lehet. Valakinek ezt is el kell végezni, ezeket a kóstolásokat.
Bennem megfogalmazódik a kérdés, hogy amikor itt a Balatonra jövök, akkor mennyire van igény egy ennyire kifinomult, ennyire gasztró, értékes ételre itt a Balaton partján?
Én azt mondom, hogy abszolút. Lehet, hogy nekünk is jó a vendégkörünk, és amilyen szerencséshez. De itt magában a bisztróban mi tartunk lángost, és most már ott tartunk ugye a második év végére, úgymond, hogy nagyon kevés lángost adunk el, és sokkal inkább ezek a bisztróételeink mennek, amikben mindig van egy pici csavar, vagy csak hagyományos és nagyon jól elkészítve, vagy csak simán egy lokális alapanyag. Például adunk el rengeteg balatoni halat is, most ebből azt is be lehet szerezni legálisan, bármit, hogyha a környékről szerzünk be húsokat. Tehát, hogy így egyre nyitottabbak az emberek, nem akar, hogy mindig lángos meg hambit enni. Tök jó kedek is, nincs ezekkel baj. Van nálunk is, de azt látom, hogy ezeknek a fogyása csökken, minden másé meginnő. Uh-huh. És kevesebb olyan hely van, ahol szerintem lehet egy kicsit különlegesebb ételeket is enni.
Hogy állítjátok össze az egész éves étlapot? Milyen gyakran változtattok a menün?
Állandó étlapunk nekünk nem is nagyon van igazából. Hozzá kell tenni, nem régóta főzök, pár éve, egy éve vagyok konyhafőnök. És mi nagyon gyakran változtatjuk hetente, két hetente, annak függvényében, hogy igazából mit akarok csinálni, mihez mi tudunk alapanyagot beszerezni. Tehát a bivajhús olyan volt például mindig, hogy folyton tudunk venni. A tatár annyira levette ezt az egészet, például, hogy nehéz is volt más bivajt a szétlapon tartani, mert elfogyott.
De figyelembe veszitek a vendégek igényeit is? Vagy
persze, tehát hogyha van nem tudok levenni.
A változatosságot?
Nagyon, tehát szerintem részben emiatt van sok törzsendéjük, hogy a törzsendéjek se tudják annyira megunni. Aha. Jó, tehát teljesen igaz, amikor azt mondja, a felejét lapunk, ez ilyen signature ételek, amit nem tudunk levenni, mert megszokták, és azt, hogyha leveszem, akkor balhé van. A másik fele ez meg a játszótér, ahol mi tudunk játszani, és ők is örülnek ennek, mert akkor mindig új ételeket ki lehet próbálni.
Oké, nektek meg akkor van kísérletezési terep, tök jó. Szuperek a kaják, jó az étlap, kialakult a vendégkör, marketinggel foglalkoztok, vagy nincs rá szükség?
Semennyire. Ez egy gyengeségünk, tehát most is, hogyha a Facebook oldalunkat megnézem, szerintem 8-10 posztunk van az évben.
Na de majd most a Partkafé adása után.
Szóval ezzel határozottan jobban kell kicsit foglalkoznunk.
Aha.
Hallomás után, hallomásból jönnek az emberek, azon kívül, akik ugye törzs vendégek, mesélnek rólatok?
Igen, igen, tehát szerintem nem kapszul, csak ez a szájról-szájról terjedés működhet meg maguk ez az elismerések, mert az imások ilyen lehozták nagyobb médiumoknál is. Ez meg a szájról-szájról, tehát én még hirdetésre nem fizettem, posztolni nem szoktam, hogy gyertek meg ilyenek. Nyilván valamennyire többet kéne azért ezzel foglalkozni, azért azt is látom, mert látom, mennyire meg tudja dobni más helyeknek is a forgalmát, hogyha foglalkoznak a közösségi médiával. Uh-huh. Nekünk is kéne egy mondjuk a téli időszak miatt, inkább meg az őszi tavaszi miatt. Mert azért meglepődnek, tehát nagyon sokan meglepődnek, hogy itt voltunk például még októberben vagy november elején.
De és hogyha jól értem, akkor most sem azért vagytok zárva, mert zárva akartok lenni, hanem mert egy felújítást végeztek, és ha ez elkészül, akkor feltételezem, hogy egész évben nyitva lesz.
Igen, igen, tehát szeretnék egész évben nyitva lenni, csak most már nyilván most nem fúj a szél, meg nem esik az eső, de hogyha fújna a szél és esne az eső, akkor esélytelen lenne nálunk leülni a teraszon, ezért most egy üveges megoldásra be szeretnénk zárni, úgyhogy nyáron azért ki lehessen nyitni, tehát nem akarjuk elveszteni ezt az oázis feelinget.
Szerintem, ha már ennél a résznél tartunk, akkor mondjuk el a kedves hallgatóknak és a nézőknek, hogy ez a felújítás meddig fog tartani, mikor terveztek nyitni?
Márciusban tervezünk nyitni, de legkésőbb áprilisban mindenki.
Na szóval, aki meg szeretné kóstolni az év 2025-ös év strandételét a Kicsi Csóka Bisztróban, az 2026 március-áprilisban érdeklődjön, keresse az étterem nyitvatartását a neten.
Mi az a legnagyobb kihívás, ami elétek kerül egy ilyen vízparti étterem üzemeltetésénél? Most az időjárásra nem gondolnék.
Abszolút a munkaerő, ez egyértelmű válasz. És ez a egyik legfontosabb dolog, hogy emiatt akarunk egész évben nyitva lenni, mert csak szezonra már jó munkaerőt találni, egyre nehezebb. Viszont, hogyha éves szinten tudunk munkát kínálni, úgy azt látom, ezért még nem mentetlen a helyzet, mert még azért vannak motivált fiatalok, akik szeretnének egy jó helyen dolgozni, ahol lehet fejlődni és együtt csapatként szép eredményeket elérni. Nekünk is hál' Istennek, emberekkel van tele a csapatunk.
Hány amitok?
Éves szinten szerintem egy ilyen 8-an lennénk, kb. Ha nyitva lennénk. Uh-huh. Nyáron azért 12-en voltunk.
Uh-huh. Emlékszel esetleg arra, hogy mi volt a legnehezebben meghozott üzleti vagy szakmai döntésed, ami aztán utána helyesnek bizonyult?
Nagyon nehezen adtam ki idén a kezemből azt, hogy valamit ne én főzzek meg. Nagyon ragaszkodtam, de mindent én akarok mindenkit megcsinálni. És először féltem kiadni a többieknek, hogy ők is főzzenek meg dolgokat. És ez egy nagyon jó döntés volt, mert utána sokkal jobban elkezdték ők is átélni az egészet, átérezni és jobban fejlődni. Mert tényleg annyira egy összetartó csapat voltunk, meg vagyunk, hogy mindenki azt akarta, hogy a lehető legjobban menjen ki, és ez egy végül tök jó is ült el, hogy utána nem kellett annyira folyton meg erőszakolni magamat.
Azt mondtad, hogy nem olyan régóta főzöl. Hát ahhoz képest viszonylag gyorsan sikerült egy szép helyezést, eredményt elérni. Hova tovább? Célok, tervek?
Hát még nagyon sokat szeretném fejlődni a gasztronómia területén, tehát azt mondtam a többieknek is, hogy most bekerültünk így a gasztronómiai vérkeringésbe, ez a standdíjjal, a kis kómió elismerés, stb. És azt szeretnénk, hogy kicsit tovább haladni, tehát még több elismertséget szerezni, még nagyobb díjakat, de mindezt úgy, hogy megtartani saját magunkat is. Ez nem kényszer, hogy minden áron el akarunk élni valamit, de így motivál azért minket, hogy basszus, figyelnek ránk, érdemes még jobbnak lenni és még jobban figyelni, mert tényleg nem régóta csináljuk, jó, amit csinálunk, de azért még van hova fejlődni, ezt látom.
Ha jól kaptam el az előbb egy félmondatodat, akkor a gómió kalauzba is bekerültetek.
Igen, igen.
Az, aki esetleg kevésbé járatos ezeknek az éttermi minősítéseknek a világában, a Michelin mellett a másik ilyen elismert francia márka, az a gómió. Nagyon gratulálunk ehhez is.
Szépen.
Még azt engedd meg, hogy megkérdezzem tőled, hogy van valami arcpoétikád, ami mentén, valami vonal, ami mentén mész, és onnan nem lehet eltántorítani?
Hát, és nem biztos, hogy ez egy jó válasz így erre, de mindig, amikor dolgozom benne az üzletbe, a többé, én egy dolgot fogok mindenkinek mondani, úgy csinálj mindent, mint hogy te is elvárnád. Tehát úgy egy kegyét, tehát hogyha te is megennéd, úgy menj ki az asztalhoz, hogy te is önnek jönnének hozzá. Tehát, hogy ez egy nagyon egyszerű szabály van nálunk, hogy úgy csináld, ahogy neked is tetszene. És ezt a mentalitást egész jól fel tudták venni, meg magamat is mindig ezt tartom. Tehát én az étteremben sokkal jobban figyelek arra, amit csinálok, mint mondjuk otthon, mert még az étterem még fontosabb, mint hogyha magamnak csinálnám. Tehát így...
Van kedvenc ételed?
Hát nyilván mindig mindenki megkérdezi. Anyukámnak a töltött káposztája, tehát azt mindig meg tudnám enni.
Igen, az a nehéz verseny.
De amit magamra készítek, így nem különfejezetten. Nagyon szeretem alapvetően a magyar konyhát, meg a francia konyhát, ezeket talán a legközelebb hozzám, de nem vagyok ibeskatújázva sehova, úgy érzem. Tehát így kísérletezgetek minden irányba, és minden felé nyitott vagyok. Tehát egy balatoni hallat mondjuk ázsiai konyhatechnológiával elkészíteni, nekem nem ördögtől volna, nem kifejezetten szimpatikus, hogy így játszunk különböző dolgokkal.
Térjünk át egy picit egy másik témára. Együttműködések, összefogás, balatoni vállalkozóknak a hálózatos kapcsolatrendszer. Ebbe te hol vagy, vagy hogy látod ezt?
Nagyon jól működnek ezek, és egyre jobban én azt látom, hogy egyre több ilyen szerveződés van. Nyilván a legnépszerűbb a balatoni kör.
Körtagok vagytok?
Most nem. Úgy volt, hogy rég üzlette, beléptem volna pont a balatoni körbe, de akkor azt az üzemeltetést abba hagytam. Ezzel meg még nem kerestek meg én se őket, még mert új hely. De szerintem előbb-utóbb tagok leszünk, majd remélem, majd kiderül. Tényleg így gyerekemből is például van egy ilyen vállalkozók egyesülete szövetkezet, egy éve alapult, és ez is jól működik, összetartanak a vállalkozók. Idén már szerveztek kettő eseményt, ami ők tudtak megszervezni, ilyen palacsinta fesztiválos nap volt, a másik meg valami gyereknap.
Tényleg a Balaton palacsintája.
Húha!
Kéne csinálni azt is.
Ez egy volt, nem? Mindenki azt hiszi, hogy a legjobb palacsintát, úgyhogy szóval.
Persze.
Adunk ötleteket.
Mit adnak ezek az együttműködések? Tehát, hogy mondjuk, ha egy vagy két konkrétumot ki kéne emelni, hogy miért jó ezeknek az együtt összefogásoknak a részének lenni?
Több dolog miatt is, tehát magász, hogy plusz programok. Azt hiszem, benne nem érzi magát egyedül, senkivel szemben, most nem akarok senkit megemlíteni. A másik például nekem volt ilyen beszállítói problémám, hogy egy beszállító eléggé leszivatott, és nem vitte vissza valamit, amit vissza kellett volna vinni. És én egyedül felhívtam az üzletkötőt, meg ott a kis főnököt, és mondták, hogy őket nem érdekli, mondta, hogy többet nem vásárolok. Mondta, hogy őket azt se érdekli. Akkor még 8-10-en betelefonáltak, akkor már érdekelte. Utána visszavitte. Tehát, hogy nem akarunk senkivel így konfrontálódni, de ha kell, azért kiállunk egymásért, és ez egy tök jó dolog.
Van kire számítani.
Igen.
Ez tök jó. Igen, ugye szoktuk mondani, hogy a Balatonnál nincs olyan vállalkozás, amelyik nem része a balatoni gazdasági ökoszisztémának. Ha egy kis településen egyetlen egy vendéglátóhely működik, egy szűk kis bisztró étlappal, akkor is ő az egész rendszernek az egyik szolgáltatója, és az tök jó, hogyha ezek az emberek egymáshoz tudnak bármilyen helyzetben fordulni.
Mennyire hasonlók a problémák? Nagyon?
Többieknél is a munkaerő a fő gond?
Na hát a munkaerő, meg nagyon sokan panaszkodnak arra, hogy nehéz jó alapanyagot beszerezni. Én ezzel nem teljesen értek mindig velük egyet. Tehát én azt látom, hogy egyre könnyebb jó alapanyagot beszerezni, meg helyi alapanyagokat, csak ez utána kell menni, ez melós.
Na jó, de ettől lesz jó. Igen. A vendégnek az élménye, hogy itt olyat kap, amit máshol nem kap. Biztos nagyon jó a karcagi birkapörkölt is, de az karcagi birkapörkölt. Oké, szerintem ebbe ugyanazt gondoljuk.
Még egy utolsó kérdés, milyen hozadéka volt azon kívül, hogy nyilván a vendégszámba látszódott az év strandétele verseny, de úgy szakmailag neked?
Tehát a legjobb az, hogy bekerültünk a vérkeringésbe, amit említettem, és ez magával hangzott, tehát nagyon sokan emiatt eljöttek megkóstolni. Szakmailag meg egy nagyon jó feedback volt nekem, hogy van értelme ennek az egésznek, amit csinálok, mert tényleg nem régóta csinálom, így nagyon sokszor bizonytalan vagyok, meg bátortan, hogy jó-e az, amit csinálok. És az, hogy így tényleg a zsúri úgy döntött, hogy még volt a legjobb, ez már így nagyon jó érzés az embernek, viszont utána, amikor minden egyes ember jött, és csak bekiabáltak a konyhára, vagy a mosogatónál, hogy Zoli jó volt, vagy valami, ez így mindig megsugatta az ember szívét, tehát így eddig is motivált voltam, de most még sokkal motiváltabb lettem, ez a legfontosabb.
Hát, ahogy Mihálovics András szokta volt mondani, ez még végszónak is tökéletes volt ez a mondat, és akkor ez a műsorrész véget ért, térjünk át a szokásos programajánlónkra. Nem tudom, Zoli, van esetleg valamilyen ötleted, ajánlatod a hétvégére, az előttünk álló hétvégére?
Lehet jönni betonozni a téliket talán.
Oké.
Hullámon innen, parton túl. Balatoni kalandok a Partcafé programajánlójában.
Az első ajánlatunk ennek a hétnek a végére ünnepváró varázslat Szántódpusztán december 20-21-én, szombaton és vasárnap a Szántódpusztai Majorság közösségi terén a karácsony előtti hétvégén élőzene, forralt bor, illatos teák, melengető egytálételek és házi sütemények várják az odalátogatókat. Lassítsatok le egy picit, élvezzétek a Balaton téli arcát, meleg fényekkel, kedves mosolyokkal és közösségi élményekkel. A következő ajánlatunk Zamárdi, talán nem annyira meglepő módon, mert beszéltünk már róla, a Zamárdi kertmozi. Zamárdiban kertmozi lesz december 20-án szombaton. Hogy miben különbözik a téli kertmozi a nyáritól? Hát konkrétan semmiben, tehát ugyanaz történik ott, csak egy picit hűvösebb van. Lesz filmvetítés, rágcsálnivalók, italok, és a szúnyogok sem fognak senkit összecsípkedni. Nem árt vastagcipőt, bundáscsizmát, melegnadrágot, kabátot venni, de a forrad bor és a forró tea is segíteni fog ahhoz, hogy jól érezzétek magatokat. December 20-án szombaton Zamárdiban, a kertmoziban. És akkor még egy ajánlat, január 6-áig Vízkeresztig látogatható az alavári Betlehem. A falu központjában lévő templomban 2013 óta építik meg újra és újra a Betlehemet, ami minden évben egy picit másképpen néz ki. Helyi családok összefogásával mintegy 50 négyzetméteres építmény áll össze, a környékről gyűjtik be hozzá több mint 40 láda mohát, több köbméternyi fenyőgaljat, a homokot talicskával hozzák, és közel egy tonna terméskő kerül még a kreációba. Aki szeretné, az január 6-áig meglátogathatja a Betlehemet Zalaváron, vagy Zalavárban. Ez volt a Partkafé
49.
adása. Köszönjük szépen a vendégünknek, hogy elfogadta a meghívásunkat, illetve köszönjük szépen, Zoli, hogy mi ide jöhettünk, és itt autentikus környezetben beszélgethettünk veled a téli Balatonról, a téli Balatonon.
És akkor búcsúzik a két műsorvezető, Prinzinger Péter.
És Marsall Szilvia. Aki esetleg lemaradt volna erről a beszélgetésről, az nem marad le semmiről, mert a rádiósugárzást követően a beszélgetést újra lehet hallgatni, illetve újra lehet nézni a Spotify, illetve a YouTube csatornánkon. Köszönjük szépen a megtisztelő figyelmet, a viszontlátásra.